Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, ilyen szépen kiegészül a csokonai kórusával. Énekeljünk Isten tiszteletünk kezdetén az új énekeshőzet 85. számú énekét, Jelenléted. Nagyon fontos, hogy kapcsolatba kerüljünk a jelenlevő Istennel, akit ugyan nem látunk, de a kapcsolatnak mégis meg kell lenni. Most ez kicsit ilyen, hát látszott is, hogy a mikrofon sem volt összekapcsolva, ahhoz, hogy szóljon, nekünk is rá kell kapcsolódni az Isten jelenlétére, mert ő itt van. Énekeljük ezt. Édesatyánk, Istenünk, köszönjük a meghívásodat, és szeretnénk kinyitni a hitbeli szemeinket. Olyan nagy vagy, hogy nem is látunk, mert nem férsz a látómezőnkbe. Mi meg kicsik vagyunk, de kérünk, hogy nyitogasd a hitbeli szemeinket, hogy felfogjuk, hogy a te jelenlétedben vagyunk, bár az egész életünk a te jelenléted előtt zajlik. Most mégis hadd lássuk, és tudjuk, hogy mi is a te jelenlétedben vagyunk, és te is velünk vagy. Szent lelkeddel segíts meg. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a megjelent csokonai Vitéz Mihály általános iskola és gimnázium kórusát, Pászti Károly karnaggyal és énekzenetanárral. Isten hozott benneteket minnyáján, és a kedves szülőket is, és nagyon örülünk nektek. Általában a gyerekeknek szokott lenni külön alkalom, de most olyanra van hangolva az Isten tisztelet, hogy a gyerekek is itt legyenek bent és megértsék. Reméljük, hogy a felnőttek is megértik majd. És akkor most rögtön így lesz majd, hogy a két alkalommal jön ki a kórus, és úgy éneklünk, hogy mi is tudjuk ezeket az énekeket imitamot, de a refrénbe csatlakozik be csak a gyülekezet, jó? Tehát amikor a refrént éneklik, egyébként pedig az ő hangjukat halljuk most. Fenn a mennyben, és ezt fogjuk együtt énekelni. Igen, ott minden kész, de ez a győzteseknek van, itt meg harc van, óriási harc van ezen a földön, úgyhogy erről fog a mai alkalmunk is szólni, de hogy nem vagyunk egyedül ebben a harcban, hanem van egy erős atyánk és egy erős védelmezőnk, Jézus Krisztus, róluk fog szólni ez a mai alkalom. Olvasom is, hogy mit mond erről Isten, rólunk és saját magáról. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből olvasom a második résznek válogatott verseit. a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltette a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ezt mondja Isten, mi pedig válaszoljunk rá imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, a meghívásodat. Köszönjük ezeket a vigasztaló ígéket, amiket alig értünk még, hiszen annyira sok minden dúl a szívünkben, van benne sok-sok rossz élmény, az, hogy megbántottunk valakit, vagy éppen az, hogy minket bántottak meg. Tele van ez a világ rosszasággal, sajnos mi is hozzáteszünk ehhez. És most azt mondod, hogy ez minket még meg is öl, de köszönjük, hogy te pedig feltámasztasz minket Jézussal. Szeretnénk, Urunk, átélni azt, hogy megbocsátasz, hogy mindent újjáteszel, és hogy mindent kijavítasz, hogy minket is jobbá teszel, és hogy elfogadsz, hogy a tiéd lehetünk. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk értő füleket, hogy mindent megértsünk, amit mondani akarsz nekünk. Hadd tudjunk téged tiszta szívvel mi is befogadni és szeretni, és veled élni. Amen. Az ige hirdetésre, a prédikációra pedig még egy másik énekkel készüljünk, ez egy régiesebb ének, de ez az egyik reformátorunknak az éneke, Luther Mártoné, Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Az a Isten, akit nem látunk, a szent lelke által, egy lélek által mégis jelen van, őt hívjuk most ezzel az énekkel. Az első és a második verset énekeljük. Hallgassuk meg Istennek még egy igéjét, amit a Róma beliekhez írt Pál tollával. Ezt mondja, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Még egyszer ezt a részt felolvasom. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. No, hát a mai alkalommal Ez a címe az alkalmunknak, hogy gazdagító reformáció. A reformációra emlékezünk, amit 501 évvel ezelőtt indult annak idején, hát már korábban is indult. Luther Márton tevékenységével robbant igazán ki. Mit jelent ez, hogy a reformáció? Ez is olyan furcsa szó, hát nem is magyarul van. A reformáció az azt jelenti, hogy valami jó elromlott, és meg kellett javítani. Nem tudom, hogy ti kihez fordultok, hogyha valami elromlik, például a játékot elromlik, akkor kihez fordultok? Igen? Apukához. Így van. Nagyon jó válasz. Legtöbb apuka nagyon jól tud szerelni. Tehát az apukák a kompetensek abban, hogy ők megjavítják. Na hát ez ami elromlott, ez az egész emberiség, ez egy borzasztó nagy romlás volt. Én most nem megyek vissza Ádámhoz és Évához, ami hát igazán onnan kéne kezdenünk, hogy ott romlott el a Istennel való kapcsolatunk. De a Jézusnak a jó híre, az örömhíre és az egyház, amit azt mondjuk, hogy az ő teste és az ő küldöttje, az is elromlott az idők folyamán, és ezt kellett kicsit reformálni, újra megújítani, visszaállítani az eredetit. Hát igazán mi is romlott el, és hogy hogyan változik ez meg, hogyan megy ez a reformáció, erről egy pár képet mutatok. Kezdjük az első képpel. Az embereknek, ahhoz, hogy megértsük, hogy az emberek hogyan viszonyultak Istenhez, meg hát lehet, hogy mi is, nem tudom, ahhoz meg kell érteni, hogy abban a korszakban, abban a korban, amikor Luther élt, 500 évvel ezelőtt, milyen volt, milyennek képzelték el Istent. Hát nem tudom, hogy mennyire bizalomgerjesztő ez a bácsi, vagy milyen érzéseket támaszt bennetek. Hát én is azt akartam kifejezni, hogy ez ilyen félelmetes. Tehát ott a felhőkbe kapaszkodik, ott messziről néz minket, elég ilyen tüzes szemekkel, és hát szóval, mint hogyha haragudna, vagy nem? Ami ilyesmi. Tehát kicsit úgy képzelték el az Istent, hogy onnan messziről hát haragszik ránk, mert mindent lát, és aztán ezért hát amit rosszul csinálunk, azt azért haragszik is. Most kipróbálom ezt a... igen, működik. Nagyon sokszor ezt érezte az ember, hogy Isten mindent lát, és hát ez most érdekes, hogy itt egy nyakkendős úriember van a háttérben, de ez a új, nem tudom, hogy kinek milyen emléke van ezzel kapcsolatban, amikor ránk mutat egy új, akkor mindig így belénk áll a görcs, hogy jaj, már megint mit csináltam. Valahol ez volt a gondjuk az akkori embereknek, hogy bűnös vagy, ezt mondja Isten is, hogy ezért meg kell fizetned. Nem tudom, hogy hogyan lehet megfizetni a bűnökért. Van valami ötletetek, hogy lehet a bűnökért megfizetni? Hát ez még nem baj, ha nem tudjátok, még a felnőttek sem nagyon tudják. Sokan azt hiszik, hogy meg lehet fizetni pénzzel, vagy hát esetleg megfizetünk jó cselekedetekkel. Adtam neki egy bal egyenest, vagy jobb egyenest, de utána megsimogatom. Na, szóval nem teljesen így működik ez, de hát ez az érzés bennünk van. Az is fontos, hogy amikor ez a korszak volt, a reformáció korszaka, akkor hát elég érdekes büntetési módszereket alkalmaztak. Van is egy ilyen budai jogkönyv, ahol elmondják, hogy ha valaki valakit megölt, akkor azt fel kell akasztani, vagy fővesztés. Ha valaki csak hát megrontott egy hölgyet, akkor azt is megölték. Hát itt meg látjátok, hogy nádpálcával, vagy valamilyen pálcával valaki le van kötve, ezt úgy hívták, hogy deres, és oda kötözték, hogy ne tudjon elszaladni, és aztán kapott a fenekére. Hát azt mondjátok, hogy hát lehet, hogy már láttunk ilyet, de hogy ez inkább a gyerekekkel volt, nem? Képzeljétek, a felnőtteket is elverték. Azért azt is hadd mondjam el, hogy ez 500 évvel ezelőtt így volt Magyarországon, de van, ahol most is ez van. Ha elmenjünk, utazunk egy pár ezer mérföldet, Indonéziában, meg bizonyos muzulmán országokban, még most is elverik az embereket. Meg hát más is csinálnak, ezt most nem részletezem. Vagy hogyha nem is verték, de mindenképpen kiállították őket, mint egy kiállítási tárgyat. Nem tudom, hogy voltatok már a Visegrádi várban? Valaki volt a Visegrádi várban? Igen. Emlékszel, hogy ott is van egy ilyen kaloda, ott be lehet tenni a kezedet, meg a fejedet, és akkor így ilyen szégyenpad. Hát ez nem, talán nem fájdalmas, talán, de azért ott ülni mindenki szeme láttára, és látszott, hogy hát itt most valami szégyen van. Tehát az, hogy ha valami, ha nem is bántottak, de a szégyen az azért nagy úr, ugye? Volt már, hogy szégyeltétek magatokat? De jó, ez a mai fiatalok, ezek nem annyira. Hát én mesélek egy történetet magamról. Vagy elsős, vagy másodikos lehettem, és volt egy nagyon aranyos tanítónénim. De hát annyira aranyos volt, hogy mi el is bíztuk magunkat, úgyhogy én a pattársammal nem tudom már, mit csináltunk órán, de az a lényeg, hogy csak egyszer arra figyeltünk föl, hogy azt mondja, hogy András, Karcsi, álljatok föl! A Karcsi volt a pattársam, jó barátom, fölálltunk, és kihívott minket az osztály elé. Ott megálltunk a dobogon, és elmondta, hogy hát ez igazán nem gondoltam volna rólatok, nem mondott csúnyákat, tehát abszolút nem, de az, hogy rám ez a, hát a rám vetülnek a tekintetek, és mindenki engem néz, hát én legszívesebben elsüllyedtem volna, tehát olyan volt, mint ez a kaloda, ki voltam téve, és hát nagyon rossz érzés volt. Annyira rossz, hogy még most 50 év után is emlékszem rá, pedig még nem bántottak igazán. Csak képzeljétek el, hogy annyira hatott ez rám, hogy utána, amikor helyre kellett menni, akkor úgy legszívesebben bebújtam volna a pad alá, és még a szünetben is ilyen szorongva néztem a többiekre, hogy ugye most azért nem utáltok engem. És képzeljétek el, senki nem emlékezett már rá, csak én. De annyira hatékony ez a megszégyenítés, hogy az emberben a szégyen annyira nagy büntetés, hogy még, hát ez is nagyon hat. Hát ez ma a Európai Unióban ez már nem lehetséges, de hát a szülői fenyítés, ugye ma a testi fenyítés tilos, de azért hadd mondjam azt, hogy most hozhattam volna a másik képet is, hogy a botthelyén valami más van, szavakkal is lehet fenyíteni. Nem tudom, hogy ki mit szeret jobban, hogyha kap egy tockost, nem akarok senkit erre biztatni, hogy azzal menjenek haza a szülők, hogy na, ezt lehet, vagy pedig az, hogy egy jó nagy szidást kapjak. Hát bevallom nektek őszintén, én az elsőre szavaztam gyerekkoromban, az, hogy amikor szüleim jól leszittak, hát az bennem még nagyobb nyomot hagyott. No hát az érdekes, hogy Isten ígéje azt mondja, hogy neveld a gyermeket az ő alkata szerint, a neki megfelelő módon. Úgyhogy minden szülőre rá van bízva, mert hát tudom, hogy hoznak törvényeket, de igazán ezt nem lehet törvényileg szabályozni. Van, akinek egy hangos szótól is összetörik a lelke, azzal nem szabad kiabálni. Van, akinek pedig, hát nem, hogy egy hangos szó, hanem egyéb dolog sem használ, akkor ki kell találni valamit, amivel lehet fegyelmezni. Ez a kérdés, hát a reformáció korában volt testi fenyítés, meg volt nagy félelem a büntetéstől, meg a szégyentől, de ma mi van? Ma szinte nincs is szégyen. Hát én is vagyok tanár néha, én is megyek itt tanórára, és van, amikor a gyerekek hát úgy tudnak rosszalkodni, jelenlevők kivételek, hogy én azt sem tudom, hogy mit csináljak. Úgyhogy nagyon nehéz a tanároknak, úgyhogy ennyiben adjuk meg a tanároknak is, ami az ő részük. De hogy azért van ma is, amitől félhetünk, és félünk is, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is. És az a kérdés, hogy mondjunk olyat, ami az iskolában félelmetes. Jó? Mondjatok egy pár dolgot, amitől féltek. Amikor mentek az iskolába, mi az, amitől picit így szorongtok, hogy jaj, csak nehogy. Tudtok ilyet mondani? De jó. Ha! Fú, hát a jelenlevő tanárok most biztos híznak. Nem féltek attól se, hogy rossz jegyet kaptok? Nem. Ezek szerint nem. Vagy egy intőt, vagy egy leszidást. Hát na, itt elérkeztünk a félelem nélkül nemzedékhez. Azért hadd mondjam azt, hogy ha felnőtteket megkérdezem, hogy amikor bemennek a munkahelyre, van valami, amitől félünk? Na mondjunk egy párat. Én mondjam. De tényleg, mondjátok. Tudom, van, akinek nincs főnök, az nem fél a főnöktől. Mert ő a főnök. De hogy vannak szorongásaink azért. és látom, hiába provokálok, de hogy amit a legtöbb ember fél, a felnőttek is félnek, képzeljétek el, a határidő. Meg kell csinálni valamit határidőre. Vagy hát nagyon sokszor a főnöktől félünk, vagy a minket körülvevő kollégáktól félünk, és van, aki egészen komolyan fél. Képzeljétek el, hogy van olyan szülő, aki a gyerekétől fél. Hát ezt most nem mondom végig ezt a történetet, de volt, ismertem egy anyukát, aki nem tudta kordában tartani a gyerekeit, és mindig hallottam már az utca végén, hogy kiabált az anyuka, és ha még egyszer ezt csináltok, akkor nem tudom, mit csinálok veletek, és nem is tudta, hogy mit csináljon, és hát a fejére is nőttek a gyerekek. A kedves szülők, tehát azért ezt ne hagyjuk, tehát azért kell hogy a határokat mi is betartassuk. De hát vannak elvárások és követelmények, amitől sokszor félünk, és van, amikor annyira szorongunk, hogy eljutunk odáig, hogy végem van. Hol találok valakit, aki megkegyelmez? Hol találok egy kegyelmes Istent, akinek megfelelek, aki szeret engem, aki végre elfogad, és nem bírálgat mindig? Hol van egy kegyelmes Isten, aki megvéd? És aki megbocsát, mert egy csomó dolgot elrontok, én is rosszalkodom. És ki az, aki bátorít engem? Van még egy dolog, amiről nem beszéltem, hogy vagyunk egy páran itt olyanok is, akiknek az Isten képük, vagy az apa képük azért hát szenved törést, mert hiányzik. Hiányzik az apa, elment. Egyébként nem biztos, hogy az apa, van akinek az anyukája megy el, nagyon együttérzünk azokkal, akik ilyen megtöretést szenvednek. Ez a másik legrosszabb dolog. Bárcsak itt lenne az apám, bárcsak mondana valami keményet, vagy akár leszidna, csak lenne itt, de nincs. És a hiányzó apa sokszor rosszabb, mint a szigorú apa, sőt, hát mindig rosszabb. Úgyhogy a nagyon sokszor azért torzul az Isten képünk is, mert vagy az apánkról vesszük, aki nem volt jó, vagy nem volt ott, vagy hiányzott. Úgyhogy ez a két véglet van ma, vagy a bántalmazó apa, aki rosszul bánik velünk, vagy pedig a hiányzó, minket elhagyó apa. Úgyhogy az örömhírünk most elég sok rosszat láttunk idáig, hogy mindezt a rosszat, ezt valaki átvette tőlünk, hogy mi ne legyünk ennek a martalékai, és hát egy olyan, ez is egy fájdalmas kép, ez Jézus a kereszten. Ő az, aki a legfájdalmasabb dolgot átélte a büntetést is, amit mi elrontottunk, mindennek a büntetését átélte. Átélte a szégyent is, körülállták, és hát ő le volt mesztelenítve, és gúnyolták, és csúfolták, és leköbdösték, és aztán még a végén, látjátok, hogy ilyen feketeség van, még az Isten is elhagyta, mert mindaz a bűn, amit mi elkövettünk, az ő rá terhelődött, és tulajdonképpen mi miattunk, mi értünk, és mi helyettünk szenvedte el ezt a sok rosszat. Ő az, aki átvette a mi büntetésünket, és ő miatta Isten meg tud nekünk bocsátani. Minden, ami hát minket kellett volna, hogy érjen, az mind Jézust érte, és ami következő képek jönnek, az mind ő miatta van. Húha, bocsánat, hirtelen átmentünk matematika órába. Ki szereti a matematikát? Na, végre. Jó, azt nem csinálunk ellenpróbát, hogy ki nem szereti. A reformációnak van egy nagy matematikája. És erről már olvastam itt az előbb az Efézusi levélben, és ez a lényeg, hogy amikor a Luther korában az egyház azt hirdette, hogy ha te hiszel, és jól cselekszel, akkor lesz üdvösséged. Azért írtam kérdőjelen, mert ugye ez volt a tételmondat, de hát nem így van, és ezt hozta a reformáció, hanem úgy üdvözlünk, hogy van Jézus áldozata. Ő az, aki a jót tette, az a jó tett, amit lehetett. Ő betöltötte a törvényt, mert ő engedelmes volt az atyának, ő mindent megtett, amit lehetett, és még a büntetést is ártatlanul elhordozta. Úgyhogy az ő áldozata, abban kell hinni, nem csak úgy hiszegetünk, hogy hát hiszem, hogy van Isten, hanem abban hiszek, hogy Jézus meghalt értem, és akkor ez a hit egyedül elég. Itt most nem is tudom, hogy igen, ezt nem írtam föl a kis lapunkra, de van még nekem itt egy kis egyenletem. Tehát Jézus áldozata az egyik oldalon is a hit, és csak a hit. Amit én tudok csinálni, az csak a hit. És ez adja meg nekem az üdvösséget, az Istennel való jó kapcsolatot. Az más kérdés, hogy figyeljetek, mit történt a jó tettekkel, a jó cselekedetekkel? Az egyenletnek a másik oldalán van. Tehát magyarul az nem az üdvösséghez kell, hanem az üdvösségnek a része. Tehát együtt van csomagolva. Ha én üdvösséget kaptam, én jó is leszek. Én jót fogok tenni. Én jó gyerek leszek, jó felnőtt leszek. Ez nem feltétel az üdvösségnek, hanem velejárója, gyümölcse. Annyira hálás vagyok Jézusnak, hogy ezt megtette értem, meg az atyának, hogy én hálából jót teszek. Az más kérdés, hogy ezt sem tudom megcsinálni. Csak akkor, hogyha úgy hiszek Jézus áldozatában, hogy nem csak meghalt ő, hanem aztán fel is támadt, és én azt a feltámadott Jézust behívhatom a szívembe. És az a feltámadott Jézus, az már jó lesz bennem. Úgyhogy onnantól kezdve lesz egy nagyon jó részem, és hát lesz még a maradék saját kis részem. De hát ez az üdvösségnek a jó híre, hogy kellenek a mi jó tetteink is, de nem a feltétel az üdvösségnek, hanem a gyümölcse. Jó? Tehát a kapcsolat gyümölcse az, hogy én atya-fiú kapcsolatban, szeretett kapcsolatban vagyok, és egy egészen más dolog van már az Istennel való találkozásomban. Most ez az új Isten kép, hogyha lehet ezzel kezdeni, hogy olyan Istenünk van, aki így a karjában tart, aki szeret, akinél biztonságban vagyunk. Azért szeret, mert jó vagyok. Hát persze, hogy jó vagyok, de nem azért szeret. Amikor rossz vagyok, akkor is szeret. Jó, lehet, hogy összeráncolja a szemöldökét, hogy enyém, mit csináltál már megint, de kedves apukák és anyukák, nem mondjuk azt, ugye, nem mondjuk azt, hogy rossz vagy, hanem azt mondjuk, hogy rosszalkottál. Az egész más. A gyerek az nem rossz. Ugye? Hát ránéztünk, gyönyörű, aranyos angyal gyerekek. Hát tudnak rosszalkodni. Igen. Na, de nem csak a gyerekek tudnak, mi felnőttek is tudunk rosszalkodni. De Isten úgy néz ránk, mint a saját gyermekeire, és attól nem esünk ki a kegyeiből, attól mi a gyermekei maradunk, hogy rosszalkodunk. Hát ha valaki rosszalkodik, akkor az apukája kitagadja? Hát reméljük, hogy nem. Ha mégis, az apuka a rossz. Na hát ez lesz miről beszélni otthon. Tehát igen, van, amikor a felnőttek rosszalkodnak, sajnos. Sajnos. Úgyhogy a gyerek és felnőtt egy kalap alatt van az atya előtt, az Istenünk atyánk előtt. De hát az a jó, hogyha mi tényleg az ő gyermekei vagyunk, és ő befogadtuk Jézus Krisztus áldozatát, akkor ő így tart minket, mint ezt a kisbabát. És még egy pár kép. Ezzel az is jár, hogy akkor én nekem biztonságban van. Itt most ez egy lányos kép. A lányok is biztonságban vannak, mindig ilyen fiúkat, meg én fiú vagyok és apa vagyok, bocsánat, hogy ilyen fiús képeket tettem be. De hát igen, tehát ez ugyanaz a bizalom, hogy én Istenben megbízhatok, elrugaszkodhatom, és ő elkap engem. Hát a kisebb gyerekeimmel még mindig megcsinálom, a nagyobbak a már egyre kevésbé. De azért más, hogy őket is elkapom, hogyha valamit rosszul csinálnak. Befogadott vagyok Jézus Krisztusban, és nagyon fontos, hogy figyeljetek meg, itt most nem látszik annyira, de az előbb is látszott, hogy nincs még kapcsolat. Nem tudom, hogy ki az, akit szokott feldobni az apukája. Oké. Ki az, aki fölmer ülni az apukájának vagy anyukájának a nyakába? Aha. Jó. Én egész tériszonyos voltam, de én nem nagyon mertem, de igazán az apukámba lehetett bízni. Tehát még akkor is, hogyha földob a levegőbe, és így repülök, átélem a súlytalanság állapotát, és aztán tudom, hogy a gravitáció győz, le fogok esni, de biztonságos kezekbe esek, mert ő elkap engem. Hát na, ez az a biztonság, amit Istennél átélünk. Képzeljétek el, olyannyira, hogy még azt is mondja az Isten, hogy ha valami baj is történik, még akkor is ott van. Még hogyha esetleg megsérülünk, vagy betegek leszünk, akkor is ott van, sőt, még a halálban is ott van velünk. Nagyon fontos. Az előbb nem mondtam egy kulcs fogalmat, a félelmet. Nem félünk, mert Isten velünk van. Hát, ha ott a kisoroszlán helyében lennénk mi, lehet, hogy mi félnénk, de a kisoroszlánnak nincs oka félni, mert ez a félelmetes nagy oroszlán, ez az ő biztonsága. Tehát Isten megvéd minket, ő nekem a biztonságom. Azt mondja az ige, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek. Sőt, nem hogy nem félünk, hanem nagyon bátrak is vagyunk, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Nem kell félnem, mert ő az én biztonságom. Ez is beszédes kép. Ha bármi bajom van, ő hozzá mehetek, ő megért, és lehet, hogy most hirtelen sok minden egyébre is szükségem van, gyógyszerre, borogatásra, stb., de hogyha csak így összeduccolunk, már az nagyon sokat számít, akkor már a világ megváltozik, és belém lát, és megért, és ismer, és talán még jobban is ismer, mint saját magam. Ez az mi atyánk, akihez fogunk is majd imádkozni mindjárt, és ez a vívmánya a reformációnak, hogy ne félj az Istentől, és nem kell neki úgymond megfelelni, ő nem azt akarja, hogy jók legyünk, hanem azt akarja, hogy kapcsolatban legyünk. Nem azt akarja, hogy ezt meg azt tegyük meg, hanem csak annyit akar, hogy szeressük őt, mert ő szeret minket. Ő kapcsolatot akar, ő velünk akar élni, velünk akar lakni, velünk akar játszani, velünk akar gyönyörködni, mindent velünk akar csinálni, ezért hívott minket életre. Úgyhogy ez a gyerekeknek egy jó hír, a szülőknek pedig annyi, hát jó hír is, meg figyelmeztetés is, hogy mi is ugyanolyan gyerekek vagyunk, mint a gyerekeink. Tehát Isten velünk is ezt akarja. Tehát amikor én hát eljövök most a templomba, ez az egyik emlékeztető, de igazán Isten mindenhol ott van, Isten nem csak a templomban van ott, Isten mindenhol szeretne velünk lenni, szeretne velünk gyönyörködni, és bennünk gyönyörködni, a munkahelyünkön is, a családban is, ahogyan mi pátyolgatjuk a gyerekeinket, ahogyan pátyolgatjuk egymást, férfeleség, vagy a barátságban, mindenhol ott akar lenni Isten. Ez a nagyon fontos üzenet, és hát még fontosabb, hogy ne zárjuk őt ki, és amikor mi megéljük ezeket a kapcsolatokat, a gyerekeink így néznek nagyítóval, meg távcsővel, vagy mindennel, hogy lássák, hogy mi hogyan csináljuk ezt. És rólunk kopírozzák le, hogy hogyan kell szeretni, hogyan kell megbocsátani, hogyan kell bocsánatot kérni, mert mi képviseljük Istent elétük. Olyan jó lenne, hogyha az apukák, anyukák minél többen gyakorolnák ezt a közelséget, ezt a meghittséget, mert az Isten ilyen meghitt kapcsolatra hív. Ő nem a büntető, ítélő bíró. Igaz, hogy igazságos, de minden, amit igazságos büntetésként ránk mérne, azt már Jézus azért meghalt. Aki hisz ebben, annak örök élete van, és örök jó kapcsolata lehet Istennel. Így foglalom össze, ez a reformáció üzenete. Hidd, hogy Isten annyira szeret, hogy Jézusban önmagát adta, hogy együtt lehessünk örök boldogságban Istennel. Már ezen a földön, és majd az örökké valóságban is. Nem a félelem lelkét kaptuk a szolgaságra, hanem a fiúság lelkét, aki által így kiáltunk, Abbá, Atya. Amen. Imádkozni fogunk nem sokára, az Úr Jézus imádságát is elmondjuk, de ehhez először készüljünk egy énekkel, amit megint a kórus vezet, és akkor mi a refrénbe csatlakozunk be.
Thank you.
Istennek az igére válaszoljunk megint imádsággal. Ő is szeret minket hallani. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük, hogy te elfogadó, kegyelmes, szerető atya vagy. Átérzed a fájdalmunkat, ismersz minket, tudod, hogy miben vagyunk jók és miben rosszak, és köszönjük, hogy így is elfogadsz. Még a haragodat is köszönjük, mert még azból is tanulunk, és köszönjük azt, hogy amikor a haragod fellángolt a bűneink ellen, akkor nem minket büntettél, hanem az Úr Jézust, a te saját fiadat. Köszönjük, hogy mindazt a fájdalmat, meg ezt az elutasítást, amit nekünk lett volna az osztályrészünk, azt te magadra vetted, és köszönjük, hogy új tiszta lapot adsz nekünk, köszönjük, hogy bízhatunk benned, köszönjük, hogy nem kell félelemmel eléd járulnunk, köszönjük, hogy gyógyítod a sebeinket, sőt, minket is tanítasz arra, hogy hogyan kell megbocsátani, hogyan kell újat kezdeni, hogyan kell szeretni. Nagyon köszönjük, hogy ma is ezt tanítottad. Köszönjük a reformációt, és köszönjük azt, hogy voltak olyan bátrak a reformátorok, hogy amikor felfedezték, hogy te milyen vagy, ezt merték kimondani az akkori hatalmasságok ellenében is, még a mártír halált is vállalva. Köszönjük, Urunk, hogy ennyire szeretsz minket, és köszönjük, hogy mi is viszont szerethetünk. Kérünk, édesatyánk, hogy így adj nekünk a családokban, a szülőkkel, a gyerekekkel, nagyszülőkkel való kapcsolatban a te szeretetedet, a te elfogadásodat. Szeretnénk ezeket mind-mind megtanulni tőled. Szeretnénk, hogyha tényleg semmilyen félelem nem lenne sem a ránk bízott gyermekemben, sem pedig én bennem a gyermekeim miatt. Szeretnénk, hogyha a te szereteted szabadítana föl minket az egész társadalomban, ahol vagyunk, amerre járunk, hadd tudjunk téged képviselni, a te szereteted, elfogadásod, kegyelmed, bocsánatod. És így kérünk, Urunk, hogy ezzel a felszabadultsággal hadd tudjunk jó cselekedeteket cselekedni, hadd legyünk jó gyerekek és jó felnőttek, mind a te dicsőségedre, a te örömödre. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell megdolgoznunk azért, hogy te elfogadjál, hanem te Jézusban már elfogadtál. Köszönjük, hogy hálából élhetjük ezt a jó életet. Segíts nekünk, hogy akikre ránk bízod ezt a jó hírt, hogy mi ezt tudjuk továbbadni, hogy azt a sok bűnt, amit az egyház elkövetett, meg a te szolgáid elkövettek, meg akár mi is elkövettünk, azt így jóvá tudjuk tenni, tudjunk reformálni, tudjuk az embereknek az Isten képét megjavítani, azáltal, hogy szeretjük őket. Így küldj minket a barátainkhoz, a pajtásainkhoz, így küldj minket a munkatársainkhoz, így küldj vissza minket a családjainkba, és a mindenféle emberi kapcsolatunkba, hogy ezt a kegyelmet tudjuk hirdetni. Köszönjük a jóságodat, köszönjük a szeretetedet, köszönjük az Úr Jézus Krisztust. Téged áldunk és magasztalunk, és szeretnénk ezt nem csak a szavainkkal, hanem az életünkkel is tenni. Te vagy egyedül méltó. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végére érve pedig énekeljünk az új énekesfüzet 16. énekét, a mennyben fenn a trónusnál. Ismét egy mennyei képet látunk, ahol Jézus értem közben jár. Ezt az éneket fennállva énekeljük.
Fenn a trónusnál, hol Krisztus él.
Szeretném megdicsérni a gyerekeket, hogy ilyen ügyesen végig bírták ezt a hosszú Isten tiszteletet, a felnőtteket is megdicsérnem, hogy ők is. És Isten ilyenkor mindig egy áldással bocsát minket útnak. Az áldás azt jelenti, hogy Isten kiárasztja ránk a jó indulatát, hogy amikor megyünk, akkor az ő nevébe menjünk, és mi is az ő jó indulatát vigyük tovább. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Köszönjük szépen, és ne szaladjunk el, mert vár minket egy kis süti meg tea, úgyhogy beszélgessünk még egymással. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek.